Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Orbán Csaba Frigyes Premontrei atya vagyok. A mai nap evangéliumát Szent János evangélista könyvéből vesszük, mely így hangzik. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Eddig Szent János evangéliumának mai napra rendelt szavai. A mai evangéliumi szakasz értelmezéséhez Neil M. Flanagan szervita atyának, Gál Ferenc atyának és teológus professzornak Szent János evangéliumához írott kommentárjait, magyarázatait, valamint a katolikus Bibliához írott jegyzeteket használom fel. Jézus szavait, beszédeit kezdettől fogva gyűjtötték az egyházban, és az evangélisták felhasználták ezeket a gyűjtéseket. A szerző itt ezt a részt bizonyára azért illesztette be, mert az egyházi közösség lelki szükséglete megkívánta. Jézus itt előre tekint az egyház eljövendő életére, arra vonatkozóan adja figyelmeztetéseit, tehát szükség volt azok megörökítésére. Tartalmilag úgy is felfogható ez a rész, mint a 14. fejezetben elmondott búcsúbeszéd folytatása. Arról van benne szó, hogy a hívő közösség a Jézus által hozott üdvrend hordozója, belőle él, mint a vessző a szőlőtőből, és az ő szeretetét kell megvalósítania a világban. Régió szövetségi allegória, miszerint Izrael Jahve szőlőskertje. Szép példái ennek a 79. Zsoltár 9-től 16-ig terjedő versei, melyek így hangoznak. Kihoztad a szőlőt Egyiptomból, kigyomlálván a pogányokat, helyükbe ültetted azt. Utat egyengedtél neki, elültetted gyökerét, és betöltötte a földet. Árnyéka elborította a hegyeket, és indái az Isten cédrusait. Veszői elértek egészen a tengerig, és hajtásai a nagy folyamig. Miért bontottad el a sövényét, hogy szaggassák mind, akik által mennek az úton? Pusztítja azt az erdei vadkancs, a mezei vadak legelnek róla. Seregek Istene, tér vissza hozzánk, tekints alá a mennyből, és nézd, és látogasd meg ezt a szőlőt, és oltalmazd, amit jobbod ültetett, s az emberfiát, akit magadnak neveltél. A szőlő képe Izaiás 5. fejezet első versében is megtalálható, de ott a választott népre vonatkozik, amelyet Isten gondviselésével vesz körül. Az Ószövetségből további példa azután a kép használatára Sirák fiának könyve, amelyben a 24. fejezet 17. versében ilyen formában személyesíti meg a bölcsességet. Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke, virágaim pompás gyümölcsöt termettek. Itt Jézus a közösség életének forrása és központja, mert a hívők egész kegyelmi életüket belőle merítik. A háttérben az atya áll, mint szőlőműves. Ő különben Jézus egész küldetésének a kezdeményezője és kísérője. Ő vezeti a hívőket Jézushoz, és közvetlenül belenyúl a közösség életébe. A terméketlen vesszőket lenyesi, a termőket megtisztítja, hogy még többet teremjenek. Arról nem kapunk felvilágosítást, hogy a megtisztítás miben áll, de gondolhatunk sajátos atyai gondviselésére. Két felhívás kerül előtérbe, a megmaradás és a gyümölcshozás. A kettő összefügg egymással. Aki Krisztusban marad, az bő termést hoz. Azáltal maradunk benne, ha elfogadjuk tanítását, és a hitben azonosítjuk vele magunkat. A keresztség ezt az azonosulást pecsételi meg. A kapcsolat azonban kölcsönös. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. A kegyelmi rendnek tehát személyes természete van, az mindig Krisztus eleven hatását hordozza. Ugyanakkor rejtett módon megadja az ő megdicsült létének erőit is. De milyen gyümölcsöt kell a hívőknek teremniük? Más alkalommal Jézus magát a búzaszemhez hasonlította, amely megsokszorozza önmagát. Itt azonban inkább a közösség életére gondol, amelyben az eleven hit és szeretet jelenti a termést. Azt külön is hangsúlyozza, hogy nélküle semmit sem tehetünk. A tőkéről leválasztott vesző elszárad, és csak arra jó, hogy elégessék. A kijelentés egyetemes érvényű. Először vonatkozott arra, hogy az apostolok tevékenysége eredménytelen volna Jézus segítsége nélkül, de vonatkozik az egyéni vallásos életre is. A teológia meglátta benne annak a hangsúlyozását is, hogy csak azok a tettek érdemszerzők, amelyeket a kegyelem állapotában, tehát mint Krisztus élő tagjai viszünk végbe. Ezt az igazságot a negatív kép is jelzi. A levált és elszáradt veszőket tűzre vetik, és nincs többé szerepük a szőlő életében. Ezt a gondolatot ismétli János első levele is az 5. fejezet 16. versében, ahol a halált hozó bűnről beszél. Meg kell látnunk azt is, hogy a Krisztussal való egység gondolatát mennyire átvette az apostoli egyház. Szent Pál apostol erre az egységre, a fő és a test képét használja, s abból kiindulva beszél arról, hogy mivel Krisztussal együtt élünk, cselekszünk, vele együtt szenvedünk és halunk meg, azért vele együtt meg is dicsőlünk. A vele való egységnek van azonban még egy nagy hatása, biztosítja imáink meghallgatását. Ezt a gondolatot így hangsúlyozza Jézus, ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak. Vagyis kegyelmileg hozzátartozunk, és tanításának megvallásával tudatosan is feléje fordulunk. Amikor az evangélista ezt így foglalta írásba, tisztában volt azzal, hogy mi a keresztény lét igazi tulajdonsága. Jézus az imával kapcsolatban nem tesz semmi megszorítást, bármit akartok, kérjétek, de az előzmények eligazítást adnak. Ha benne maradunk és tanítása szerint élünk, akkor azt kérjük, ami az igazi krisztusi lelkülettel összeegyeztethető és annak megfelel. A kérést az Atya hallgatja meg, ő pedig azáltal dicsül meg, ha bőtermést hoztok és tanítványaim lesztek. Az imának tehát benne kell maradni a keresztény életvonalában. A párbeszéd arra való, hogy magunkat alakítsuk az Atya gondolataihoz, nem pedig arra, hogy különleges vágyainkat fogalmazzuk meg. Különben, ha övéitől az Atya megdicsőítését követeli, az összhangban van saját fiúi magatartásával. A keresztény élet által azt tanúsítjuk a világban, hogy az Atya szeretettel fordult felénk, biztosított gondviseléséről, és megígérte az örök jutalmazást. Összefoglalva tehát röviden a mai szent evangéliumi szakasszal kapcsolatos tanítást, Urunk és megváltunk a vele való egyesülést, a vele való titkos egységet írja le itt, amikor magát igazi szőlőtőnek, a tanítványokat pedig szőlővesszőnek mondja. Ezzel a képpel Jézus ki akarja fejezni azt, hogy az apostoloknak és a tanítványoknak egész a világ végéig bele kell nőniük, egy élő növényé kell válniuk mesterükkel, amit a szőlővesszők egy élő testet alkotnak a szőlőtővel. Jézus az igazi szőlőtő, aminek az Atya viseli személyesen gondját, kimetszi a terméketlen ágakat és megtisztítja a gyümölcsöt hozót. Ez utóbbiak a tanítványok, akik elfogadták Jézus életadó szavát. Őket arra hívja fel és arra bátorítja, hogy éljenek és lakjanak Jézusban. Az allegória tanításának lényege világos. Ez a rövid homília arról szól, hogyan lakhatunk a szeretet által Jézusban. Ha ez megtörténik, és amikor ez megtörténik, akkor válik a tanítványság gyümölcsözővé. Ha nem történik meg, akkor egyáltalán nem nevezhető a tanítvány tanítványnak, csak egy elszáradt kivetett szőlővesszőnek, ami csak arra jó, hogy tűzre vessék az emberek. A mai napon svéd Szent Brigittának, Európa egyik társvédő szentjének ünnepét üli az Anya Szentegyház. Brigitta, eredeti svéd nevén Birgitta, 1303-ban született Svédországban. Édesapja földesúr és törvényszéki bíró volt, anyja pedig rokonságban állt Svédország királyi családjaival. 7 éves volt, mikor első látomásában részesült. 13 éves korában férjhez adták Ulf Gudmarssonhoz, annak ellenére, hogy kolostori életre vágyott. Maga az Úr Krisztus nyugtatta meg állapotának, szent volt a felől, így szólván: egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gőgös szűz, s egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat nekem, mint egy tiszta és alázatos szűz. ha a két lélek egy a szeretetben egyé lesz, és Isten dicsőségére gyermekeket hoznak világra és nevelnek föl, a lelki templomban, amelyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként. Házasságukból 8 gyermek született. Férjével kórházakat alapítottak, vagyonukból támogatták a Svédföldön megjelenő ciszterci és domonkos kolostorokat. Mindketten beléptek a ferences világi harmadrendbe. Brigitta naponta 12 szegény szolgált, ki járta a környéket és segített a rászorulókon. Gondolatait Krisztus passiója és Mária együtt szenvedése uralta. Misztikus élete középpontjában az Úr kínszenvedéséről és a Szent Szűz fájdalmáról és öröméről való elmélkedés állt. Misztikus élményeit Revelationes Celestes című könyve 8 kötetében írta le. Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult Máriával. Nem érte be azzal, hogy honfitársait elvezesse Isten anyjához, hanem maga is, mint egy anyja lett Svédországban a kereszténységnek. Férje halála után 1346-ban megalapította a legszentebb üdvözítő rendjét, mai nevén a Brigitta rendet, mely a kettős kolostor intézményére épülő férfi és női szerzetes rend. Az apácák jelvénye a fátylukat leszorító pántkorona Krisztus 5 szent sebének piros jelével. Ugyanezt a jelet a férfi szerzetesek köpenyükön viselik. A szabályzatot az alvasztrai ciszterci kolostorban dolgozták ki, majd 5. Orbán pápa hagyta jóvá 1370-ben. 1349-ben Brigitta Rómába költözött. Háza a Piazza Farnesén éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, akiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak. Sanyarú körülmények között élt, szegényeivel egy sorban gyakran koldult is. Brigitta keményen vezekelt az egyház, a főpapok és a klérus bűneiért. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, 5. Orbán pápát pedig rábírta, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. 1372-ben Brigitta elzarándokolt Jeruzsálembe, a hazafelé vezető úton megbetegedett, és 1373-ban Rómában meghalt. A svédországi Vadstenában helyezték örök nyugalomra. Svédszrend Brigitta életében igazán láthatóvá és tapasztalhatóvá válik, hogy mit is jelent élő és gyümölcshozó szőlővesszőként Krisztuson az igazi szőlőtőn megvaradva örök életre szóló gyümölcsöt teremni. Kérjük az ő közben járását, hogy mi is ilyen Krisztusból, az igazi szőlőtőből táplálkozó vesszők lehessünk az ő egyházában, és megteremhessük az Isten országának és az örök életnek gyümölcseit. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.